Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És hát mondhatni, hogy egy szomorú apropó az, amiért tárcsáztuk Katona Csaba történészt. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hiszen gyakorlatilag napra pontosan 100 éve végezték ki Mataharit, mármint hogy a hölgy művész neve ez volt.
Így van. Valójában természetesen nem így hívták, hiszen egy holland hölgyről beszélünk. És hát egy olyan emberről konkrétan, akinek megszületett a legendája, majdnem, hogy a halála pillanatában, sőt talán már a pere idején, nevezetesen a mesterkém legendája, aki fantasztikus bravúrokat hajtott végre kémként természetesen a Antant hatalmainak a rovására, a németek javára kémkedvén, és ezért sújtotta a halálos ítélettel őt a hadbíróság. Ha azonban jobban megnézzük az ő életét, akkor egy fogalmazunk úgy, hogy sokkal kevésbé heroikus, bizonyos értelemben sokkal kevésbé érdekes, más értelemben viszont szerintem még érdekesebb történettel találkozunk, nevezetesen egy tragikus emberi történettel.
Ugye Pierre Bouchardon kapitány volt a maga a bíró, aki 1917-ben volt a megbízott bíró, akit feltárta az esetét, és bocs, hogy félbeszakítalak, de egy nagyon érdekes levelet írt neki Matahari, amiben azt mondta, hogy konkrétan, hogy Matahari és Madame Cell MacLeod két teljesen különböző hölgy, két különböző asszony. És ez egy érdekes momentum.
Ez nagyon úgy feszi, ez egy teli találat, és sokan foglalkoztak vele, hát azt tudom mondani, hogy ha az ember jól belássa magát, akkor rá tud arra lelni, milyen értelmezési keretek között helyezték el őt. Én Hánner Péter kollégámat idézném, aki nagyon egyszerűen és nagyon lényegre a következőt fogalmazta meg. Az ügyész minden idők legnagyobb kémnőjének nevezte, és az utókor úgy látszik elhitte ezt.
Na most ebből igazából semmi nem volt igaz, ugye?
Hát kémkedéptőséggel kémkedett. Fussunk végig az életrajzán, amennyire az idő engedi. Tehát Hollandiában született Friesföldön, egy Leeuwarden nevű városban, ha jól ejtem ki, egy bizonyos Adam Celle egyetlen leány gyermekeként, és hát Margareta Gertrude Celle volt a polgári neve. Becézték Rietjének, becézték Grétnek, de ami biztos, hogy az édesapja sokkal egy kalapüzlete 1891-ben csődbe ment, tehát ugye 15 éves, ami későbbi Mataharink. Ráadásul elveszíti ugyanebben az évben az édesanyját. Az így megcsonkult család aztán Amsterdamba költözik, itt ismét megházasodik az édesapa. A leányzó azonban a keresztapjához kerül, aki Leiden óvodaképző intézetébe iratja. Itt azonban a tanulmányait megszakítja, és Hágába megy egy másik nagybácsihoz. Jó eséllyel azért, mert az iskola igazgatójával keveredett intim viszonyba.
Igen, és akkor így, ugye 16 éves volt, amikor neki ott kellett ezt hagyni.
Így van.
És én úgy emlékszem ebből a iratból, amit olvastam, hogy ez volt az első olyan pofon, amikor ő azt arra rájött, hogy amikor egy férfi és egy nő ilyen viszonyba keveredik, abból a nő kerül ki vesztesen, hogyha ez kiderül.
És kivétel nélkül mindig, ezt meg is tapasztalhatta a későbbiekben is, de igen, tehát ez egy érzeszúró iskola volt számára, ugye, hogy véletlenül sem két irányba hat ilyenkor a társadalomnak a úgymond a mondjuk én magyarul megvetése vagy rosszallása. Jól lehet a képmutató társadalomban irigykedéssel egy rosszallása, hanem hát mindig egy irányba, ugye fiatalabb volt, kiszolgáltatott volt, nő volt, természetesen neki kellett távoznia, idézőjelbe téve természetesen. De adott közegben ez így működött. Hamarosan azonban úgy tűnt, hogy rendeződni fog a sorsa, mert hogy 20 éves korában Amsterdamban megismerte egy házassági hirdetés révén, majd az első a Rijksmuseumban megejtett titkos találka révén a leendő férjét, egy egyes források szerint Rudolf, más források szerint Campbell MacLeod nevezetű 20 évvel idősebb nemesi származású skót katonatiszt személyében, ki történetesen ekkor holland szolgálatban dolgozott, és nem sokkal később összeházasodtak, majd a Kelet-Indiákra költöztek, Batáviába, vagyis a mai Jakartába, Jáva szigetére, és kevéssel ezután született két gyermekük, ami megint egy újabb tragédia irányába sodorta őket. Norman Johnnak hívták a fiúgyermeket, és Louis Jeannak a leányokat, tehát gyorsan egymás után két gyermek született. Az volt a probléma, hogy ott a gyarmatokban a férj, aki egyébként is szeretett italozni, egyre többet ivott, egyre lett, többször lett agresszív, egyre többször lett dühös, és hol a gyermekén, hol a feleségén töltötte ki a dühét. Tehát akkor megint érdemes figyelni a későbbi Matahari személyiségének a fejlődésére a férfiakkal kapcsolatos tapasztalatát tekintve. Ugye, hogy egy belecsap fiatalon egy házasságban, ami nagyon rosszul sül el, és aztán 1899-ben jön az újabb tragédia, mindkét gyermekük súlyosan megbetegszik, ezek közül a Louis Jeanne, a leányzó, még valahogy nagy nehezen felépül, azonban a kis Norman John meghal. És hát ilyen pletykák kapnak lábra, hogy a család főbérlője, más források szerint a szolgálója, az a McLeod velük szembeni bánásmódját torolta meg így, tehát hogy mérkezés miatt kerül sor erre a tragédiára. Ugye ezt ma már majdnem, hogy lehetetlen lesz tisztelni, csemben hozzátenném, hogy sajnos a leánygyermek is hiába maradt életben, nagyon fiatalon 1919-ben meghalt. Viszont ezek a körülmények végképp megrontották a házasságot, válásra került sor, az életben maradt leánygyermek az apjával maradt, Matahari pedig, a későbbi Matahari, hát ekkor még Margaréte, ott maradt elvált nőként, és próbáljuk meg elképzelni a helyzetét. Egyik gyermekét elvesztette, a másik az elvált férje elmarad, a férje ütötte, verte, gyakorlatilag a rokonságával sincs kapcsolata. Hát mit tud kezdeni magával így egy elvált nő? 1903-ban Párizsba megy, és innentől kezdve egy egészen másik élet veszi a kezdetét. Ez az, amire utaltál az előbb, hogy mintha két külön ember volna. 1905-től indul a igazi karrierje. Március 13-án ebben az évben nem máshol lép föl, mint az egyik párizsi múzeumban, a Musée Jimében, Párizs orientalisztikával foglalkozó múzeumában, mint keleti táncos nő. De ez a magasztos helyszín a háttérbe szorul, helyette jön a Casino de Paris, a Folie Bergère és hasonló műintézmények, és itt érzi meg azt, hogy a szerencsés a testi adottságai, nevezetesen a Hollandiában nem annyira jellemző a kreol bőr, a sötét haj, sokkal jobban illik kitalált identitáshoz, mint valódi származásához. Ekkor kezdi el kitalálni azt, hogy ugye a gyarmatokon magára szedett tudását, mind a műveltségét, mind a ruhátatot, amit magára tud ölteni, mind a tánc tudását alkalmazza. Kitalál egy legendát, hogy ő Síva templomában nevelkedett, az apja pap volt, édesanyja papnő, aki belehalt a szülésbe, és hát így lett belőle a Matahari, a hajnal szeme, azaz a nap, tehát ezt jelenti az ő művész neve. Korábban még fellépett Lady MacLeod néven is, de ez nyilvánvalóan nem illette ez az imáshoz. És aztán nagyon gyorsan óriási sikereket alatott, az egész keleti misztikum erre a századevű dekadens világa nagyon-nagyon vevő volt. Egy példát említenék, hogy volt egy perui származású fényképész ebben az időben, pontosan perui születésű, a Leopold Emil Reitlinger. Ő volt az, aki a párizsi Demimond körében mondjuk úgy, hogy népszerű hölgyeket folyamatosan fotózgatta. Az, hogy teljes mértékig befogadta ez a cég Mataharit, hát ennek egy világos bizonyíték, hogy ő készített róla egyébként mellett nagyon-nagyon jó fotókat, ami szintén hozzájárultak ahhoz, hogy gyors karrier fusson be, és aztán eljutott Madridba, Berlinbe, Bécsbe, sőt még Egyiptomban is fellépett. Úgyhogy nagyon-nagyon hamar, nagyon gyorsan felívelt a karrierje, majd a 10-es évek elején ugyan gyorsan lehanyatlott, hiszen rengetegen kezdték őt utánozni, rengeteg hasonló táncos nő bukkant föl, és hát a fiatalabb konkurencia, hiszen ne feledjük, 30 évesen, tehát a pályát tekintve nagyon idézőjelben, nagyon idősen került ő a színpadra, hát ezekkel már nem tudta felvenni a versenyt, és amennyire kitapintható a források révén a 10-es évek elejétől már prostitúcióra is kényszerült, és ekkor következett be az, hogy bekeveredett az első világháború kémjátszmáiba.
Na most, és innentől van az, hogy össze-vissza információk vannak, és nehéz lenyomozni, hogy pontosan kémkedett, de nem volt különösebben nagy dolog, amit csinált, és mégis mintha egy koncepciós ítélet lett volna, illetve az akkori propagandagépezetnek egy kitűnő bűnbakként szolgált. Ez így van?
Igen, ezt ma már nem kérdéves, hogy ez egy koholt per volt. Azt hozzá kell tennem, hogy a korábbi életútját se könnyű datálni, hiszen ugye, ha valaki Velszi hercegnek születik, akkor példaként, akkor születésétől dokumentálnak mindent, hiszen ő már abóvó érdekes ember, hiszen ő a Velszi herceg, Matahari életrajzát utólag kellett felgöngyölíteni, mert ugye a születésekkor egy kalaposnak a leánya volt. Na most, ami a kémkedését illeti, mert azért csinált ilyeneket, hát itt elég bizonytalan dolgok vannak. 1914-ben Berlinbe költözik, és állítólag Georges Ladoux, a francia kémelhárítás kapitánya, aki nem mellesleg francia ügynök volt, az, aki beszervezte ide. Majd pedig egy valódi kémnő, bizonyos Hanna Wittig, aki a háború után aztán Claude France néven ismert színésznő lett Franciaországban. Állítólag tudomásra jutott egy olyan beszélgetésnek, amiről két ügynök beszélget egy harmadikról, és ebből az derül ki, hogy az úgynevezett H21-es számú németként Párizsba fog menni, és oda pénzt fognak neki küldeni. 15 ezer pezeta, ami mintegy 5 ezer frankot ért, ez volt ez az összeg. Az egyik párizsi bankba kellett utalni. Na, erről az összegről szóló papírt találták meg Matahari-nál a franciák, és ez lett az idézőjelben perdöntő bizonyíték arra nézve, hogy Matahari a németeknek kémkedett. Ami a legszebb az egészben, hogy amikor 1917. február 13-án a párizsi Élysée Palace Hotelben letartóztatják Matahari-t, akkor egykori beszervezője Ladou az, aki letartóztatja. És innen egy gyors út vezet a perhez, június 24-én kezdetét veszi a per. Itt elhangzanak ilyen dolgok, hogy például az ügyész Messalinának nevezi, tehát ez azért már mutatja, hogy itt alig, hanem elő van készítve, fogalmazunk, úgyhogy gyönyörűen minden dolog. Percig nem tagadta Matahari azt, hogy szoros kapcsolatot ápolt például az Amsterdamban ténykedő német rezidenssel, de állította, hogy ő prostituáltként kapott pénzt, semmi másért, és amikor megkérdezték, hogy kaphat ennyi összeget, az volt az ő öntudatos válasz, hogy ennyibe kerülök. Célemontarif. Hát nehéz ma már természetesen igazságot tenni, de 2001-ben a Matahari Alapítvány és szülővárosa Leo Wartner egy a Fries Múzeumban egy emlékszobát létesített számára, és egyben kezdeményezte a per felülvizsgálatát. 2002-ben megszületett az ítélet, ez szerint az ellene felhozott vádakban ártatlan volt, Hánner Péter történés pedig egyértelműnek tartja, hogy a semleges bíróságnak semmiképpen nem ítélné el.
Az igaz, bocsánat, az igaz, Csaba, hogy az egész kémkedésbe pénzhiány miatt, illetve azért kényszerült, azért kezdte, mert először életébe igaz szerelembe esett, és ápolnia kellett szerelemét?
Hát vagy igen, vagy nem.
Tehát ez is a legenda kategória ezek szerint?
Ellenőrizhetetlen, én így mondanám.
Okay.
Tehát ugye neki állnak felgöngyölíteni a szálakat, és akkor elhangzik egy ilyen dolog is, hogy igen, a szerelme miatt keveredik oda, a szerelme miatt keveredik bele, lehetséges. Tehát ugye van egy ilyen felvetésé bizonyos eredeti nevén, Lucas Netley nevű fickóval, bizonyos de Montessac Márfival esett szerelembe, és hogy ez a közismert kalandor is szélhámos szervezte be őt, aki egyébként pedig a Nachrichten Büro, tehát a német Nachrichten Büro ügynöke volt. Most vagy így van, vagy nem. Akkor van ez a
széle felvetés. Egy orosz szerelem is.
És volt az orosz szál, és az orosz szál az főleg a később forgatott filmekben bukkan elő, hiszen ugye rengeteg filmet forgattak Mataharéról, hát volt olyan, ami csak a erotikára helyezte a hangsúlyt, Sylvia Kristel volt a főszereplő, akit ugye más filmekből is ismerhetünk ebben alom. Tehát játszott a Matahari Déta Garbó is,
igen.
Csak hogy meg játszotta aztán igazán is, úgyhogy nagyon sok mindent lehet itt vezetni. Ott dombolodott ki főleg ez az orosz szál, de ezek is bizonytalanok. Ja, Jean Moreau, tehát még őt is meg lehet említeni, szintén eljátszott a Mataharit egy másik feldolgozásban. Most hozzáteszem, hogy az, hogy a legenda életre kapott, vagy lábra kapott és megerősödött, ezek a filmek elképesztő szerepet játszottak benne.
Tehát, hát az biztos ezzel... az is, igen, de nagyon érdekes ugye, hogy 1917, ugye október 15-én volt az a
akkor volt kivégzés,
hogy ahogy olvastam egy biográfiában, vagy annak a kivonatában, hogy nagyon érdekes momentum van, hogy akkor ugye Celle MacLeod asszony, akit nem is nagyon ismerhetett a világ, ő meghal, viszont Matahari, a legenda pedig örök életű lesz.
Ez hajszál pontosan így van. Tehát én ezt úgy fogalmaznám meg, vagy úgy fogalmaztam meg egyszer, hogy olyan, mint a német 19. századi romantikus regények doppelgengere, hogy a megkettőzött én, és amikor a fizikai és tudati és lelki síkon véget ér a valódi ember élete, abban a pillanatban a másod, idézőjelben másod, például az árnyék útra kél, leszakad arról, akinek az árnyéka volt, és egy teljesen önálló legenda indul az útjára. És ugye ez már hozzájárult a helyszín, tehát a Vincenni erődben lőtték, hogy ahol egyébként volt egy másik tragikus hasonló esemény, 1804-ben itt levette a Gyón Bonaparte Napoleon, Louis Antoine de Bourbon Condét, Enghien hercegét, óriási felháborodást keltve akkor Európában. Tehát már maga a helyszín, akkor azok a legendák, amik a kivégzésről ugye lábra kaptak, hogy belenézett a kivégző katonáknak a szemébe, nem kért, hogy bekössék a szemét, hogy olyan szép volt, hogy nem mertek rálőni. Tehát ugye ezek megint olyan dolgok, hogy sok ezek közül toposznak tűnik, de ettől egy része vagy akár egésze igaz is lehet. Minden esetre valóban azt tudom mondani összefoglalásgyaránt, valószínűleg Matahari-ra a táncosnőre ma már senki nem emlékezne néhány elvetemült művészettörténészt leszámítva, hanem így hal meg. És mivel így hal meg, megszületett a mesterkém figurája, aki az erotikáját, a nőiességét is bevetve majdnem, hogy befolyásolja a háború sorsát, és emiatt maradt meg a táncosnőnek is a híre. hiszen egyéb esetben lehet, hogy ő már csak egy lett volna az elfeledett emberek között. Ugye John Ford mondta azt az autógyáros, hogy a legenda, a mítosz, az természetéből adódóan mindig színesebb, mint a valóság. De ezzel nagyon nehéz vitatkozni, de hadd mondjuk zárás Janet egy jó gondolatot, amit jó 30 évvel ezelőtt Kronstein Gábor fogalmazott meg, pontosan Mata Harival kapcsolatban. Ő így ezt mondta, hogy Mata Hari, mint sok más kalandor, hazártőr természet volt. Túlságosan bízott magában akkor is, amikor hozzá képest túlhatalmas erőkkel kezdett játszani. Ezek az erők végül is elsodorták, abból viszont, aki a könnyelműen felidézett veszedelmek áldozata lesz, alig ha válhat tragikus figura. Mata Hari halála valójában nélkülöz minden mélyebb tanulságot, legfeljebb azon tűnődhetünk, milyen kevés értékkel beírja az utókor, ha mítoszt akar teremteni a maga kedvére.
Zseniális.
Köszönjük szavak, és egy gondolattal hadd egészítsem ki, miért volt ez Koholtber? Nagy valószínűséggel belejátszott ebbe a dologba az, hogy eddigre azért a francia katonáknak már a harci morálja eléggé megrendült, több éve benne vagyunk a háborúban, és akkor fölmerül egy közismert emberrel szemben a hazárulás vágya, ugye, egyszerűen a kémkedés, adott helyzetben egyenlő a hazárulással. Nagy valószínűséggel belejátszott az ő tragikus halálába az is, hogy példát akartok statuálni azzal, hogy a francia állam nem tűri senkit az árulást, legyen az bármilyen híres, bármilyen nevezetes szereplő. Erre utalt Kronstein Gábor, amikor azt mondta, hogy belement egy játékba, de nem mérte fel, hogy itt olyan erőkkel van dolga, amit ő nem tud befolyásolni, se a nőiességével, se a hírnevével, se semmivel. Ezt emlékezzünk rá.
Ezt nem is mérhette.
Tehát ez, valóban nem.
Okay.
Helyette kaptunk egy legendát.
Igen. Köszönjük, Csaba, nagyon érdekes és tanulságos volt.
Hát még mindig úgy gondolom, hogy nem feltétlenül van igaz a Fordnak, azt hiszem a valódi történelem van olyan érdekes, mint a legendák, de ez az én privát
véleményem. Abszolút, így van. Köszönjük, szép napot!
Szerbusztok, minden jót!
Szia! Katona Csabát hallottátok, tehát állandó történész szakértőnket.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.